Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros, a pápa egykori római helynöke, az olasz püspöki kar volt elnöke, akinek egyházi pályafutása 4 pápát kísért végig. Camillo Ruinit 1991-ben II. János Pál pápa kreált a bíborossá. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta tegnap Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában, tudatta a főegyházmegye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, a tegnapi találkozó a párbeszéd a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Az országgyűlés döntött az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosító javaslat sürgős tárgyalásáról tegnap. Igennel szavaztak a Tisza és a Mi Hazánk jelenlévő képviselői. Egy-egy kivétellel nemmel szavaztak a Fidesz és a KDNP frakció tagjai. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. Ez lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazpromnyevtől, folytatódhasson a szerb vállalat fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az orosz érdekeltségek elleni szankciók okán szükségessé vált üzlet megkötésére újabb 15 nap haladékot kaptak a felek az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, közölte Alekszandr Vucic szerb elnök. Sávossá alakítanák az olcsóbb orosz urál és a drágább rendkőolaj közötti árkülönbözet utáni adót. A különadót kiterjesztenék a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is, derül ki a kormány honlapján társadalmi egyeztetése közzétett törvényjavaslatból. Az előzetes hatásvizsgálat szerint az intézkedés idén 6 milliárd 250 millió, jövőre pedig újabb 15 milliárd forinttal javíthatna a költségvetési egyenleget. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó növekedést. A bruttó kereset medián értéke 616.000, a nettóé 436.400 forintot ért el, 9,1 illetve 11,1%-kal magasabb a tavaly áprilisinál. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az állami számvevőszék elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a fővárosi törvényszéken. Ennek oka, hogy a hatóság elnök ellen vádat emeltek hivatali visszaélés és közokirat hamisítás gyanújával. Bíró Ferenc tagadja a vádakat. Az Országos Mentőszolgálat teljes átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós az M1 állami televízióban azt mondta, a szervezet működésének részletes felmérése nélkülözhetetlen a további fejlesztésekhez. Radikális árcsökkentést hozott a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomag beszerzéseinél az integritás hatóság ellenőrzése. A hatóság szerint a főigazgatóság korábban csak nem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Wiesmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykárra, a március 1-e és május 14-e közötti időszakra, az ország teljes területére 12 járás kivételével. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Wiesmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése is a mezőgazdaságban, közölte Bóna Szabolcs a Facebook oldalán. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson, ismertette. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A szél megélénkül, sokfelé meg is erősödik, a csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és gumót kutat, nagy fogával ha leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grillus Filmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel. Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt valaki rá, ahol él, ott nem nő virág. A föld alatt valaki túl, a föld, ahol él, ott csak ő az úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak. Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Hideg fej és meleg szív kell a vezényléshez, vallja Medvecki Ádám, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas karmester, aki hamarosan 85. születésnapját ünnepli. 1941-ben született Budapesten. Zongorázni tanult, majd a Bartók Béla zeneművészeti szakiskolán az ütőhangszer tanszakot végezte el. Mint ütőhangszeres 1960-tól 1969-ig a Magyar Állami Hangverseny zenekar tagja volt. 1968-ban felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola karmesterképző tanszakára, ahol tanára Kórodi András volt. 1971-ben a megszerzett diploma után olaszországi kurzuson vett részt. 1969-ben bekerült a Magyar Állami Operaházba. Jelenleg is főmunkahelye. Volt korrepetitor, karmester, 1990-től 1993-ig pedig zeneigazgatója lett az operaháznak. 1974-től a zeneművészeti főiskolán tanít. 1987-től 1996-ig a Magyar Posta szimfonikus zenekarának zeneigazgatója volt. 1997-től a Győri Filharmonikus Zenekar első karmestere lett. Európa szinte valamennyi országában szerepelt. Két alkalommal Amerikában is vezényelt. Medvecki Ádámmal Bércesi András beszélgetett.
Születésnaphoz közeli beszélgetésről van szó, és ez adja voltak éppen apropóját, akkor egy picit a családi albumot lapozzuk fel. Honnan jött a zene iránti érdeklődés, a zene iránti szeretet, és egy kicsit a családjáról is meséljen.
Hát ez a családból származik. Édesanyám a operaházak korrepetítora volt, és nagynénye volt a kornak egyik leghíresebb alténeklésnője, a Bazilides Mária. Bazilides Mária volt, és így közvetve a magyar zenét, szószoros értelemben Kodály, Bartók, és a népzenén alapuló iskolát, és a stílust, ezt agyatejjel szívtam magamba, hiszen ezeket hallottam nap mint nap. Opera énekesek jöttek föl hozzánk, és olyan egyszer Osváth Júlia, egyszer Gyurkos, az a Székely Mihály, Udvardi Tibor, a legkéres énekesek jöttek föl sokszor próbálni, mert akkor még az operában nem volt annyira kiterjesztett próba módszer, mint mostanában. És hát nevelőapám is opera énekes, Katona Jós, hát ő is régóta nincs már, és akkor magyarázatképpen a szegény édesapámat a Malenki robot áldozata lett, 45-ben elvitték, és hát nem jött vissza. Aknát szedettek velük. Ott otthon az tele volt zenével, tulajdonképpen hát négyen voltunk testvérek, ebből hárman muzsikusok lettünk, nem véletlen. Egyedül Balázs öcsém, sajnos ő korán elment, ő az, aki hogy mondjam, normális életre adta magát. De benne is volt az zene iránti alázat és a szeretet. Az anyanyelvi fokon ment otthon a zenehallgatás, az operák, már gyerekkoromban jártam be operába, próbálkozni, amikor édesanyám még nem tudott óvodába se tenni, vagy nem tudom, akkor mit magával leültetett egy páholyba, tudta, hogy nem megyek onnan el, és most próba végén értem ment, és akkor szóval ott lőttem fel az operába, és ahol mint tag 56 évet töltöttem el idejében, 69-ben kerültem az operába, és testvéreim is zenészek voltak, mint mondtam, majdnem mindenki, a bátyám szólókürtöse a zenekarnak, húgom Katona Anikó pedig még most is korrepetitor, és sokáig karigazgatója is volt a színháznak, és most is hát a családi élet, ugye, ez számomra ez nagyon-nagyon szent dolog. Ember sokszor akaratán kívül problémát okoz magának és családjának, ez most erre most nem részletezem, ezeket túl vagyok. És de ott is öt gyermekem van, és ott is a zenének központi helye van. Nem, egy valaki hivatásos muzsikus, Szabolcs fiam, nagyon jó karmester Győrbe, és a másik szintén zenével kapcsolatos, a színész fiam Balázs, mert a Balázs a Kindig Színházak a tagja, és nagyon jó muzsikus, jazzdobos a Grund zenekarnak. De a többiek is mind közel állnak a zenéhez. Zongorázgattak hallás után, meg járnak, zenét hallgatnak, olyat. Szóval a zene az még most is, így is nálunk otthon, ez anyanyelvi fokon megy.
Mi az, amit ad a zene önnek, vagy mi hiányozna az életéből, ha nem lenne zene?
Hát a minden hiányozna. Engem az alapozott meg, megfogott kora gyerekkoromtól fogva a hangoknak kifejezése, birodalma, hangoknak a csodája, hangszereknek. Elkezdtem zongorázni, és már akkor szóval olyasmit fejezkezi az ember, amit nem nagyon lehet szóval kifejezni. Rossz indulott emberek azt mondják, hogy az operát azért éneklik, mert olyan bugyott a szövegük, hogy nem lehetne mondani, csak elénekelni. Na most ennek a fordítottja van. Vannak érzések, ahol már a szó kevés. Egy Verdi fináléban, egy Verdi duettben, Wagner finál, vagy egy Mozart Puccini-ban, az nagyon még más dimenzióból, nem lehet megfogalmazni, és amikor zenekar vagy kollégák felé, növendékeim felé kérek egy kifejezést, instrukciót, akkor küszködöm a megfogalmazással. Zenét művelni szeretem, beszélni róla, pedig beszélni is kell róla, különösen, hogy a pedagógus az ember, meg kell mondani, hogy mit és hogyan, és merre. Megfoghatatlan dolgot próbál az ember megfogalmazni, egy másik dimenzióban lévő dolgot. És hogy a Skotály fogalmazta meg jól, hogy a zene olyan, mint a levegő, olyan életszükséglet. Nem lehet sokáig kibírni nélküle, mert megfullad az ember. És tényleg a zene nélkül, ami nyitja az értelmet és a lelket, nekem, mi is lettem volna belőle, gyerekkoromban akartam mozdonyvezető, meg focista lenni, de sok apró gyerekkori hülyeségek. Nem tudom, mi lettem volna, és minden ezek a mostani digitális világban elvesztik úgy is, hogyha a zenében nem kapaszkodnék, és a hitbe nem kapaszkodnék be, mert mindenfajta műszaki dolog, ami most már elkápráztja az embert, sőt már fölöslegessé is teszi, ugye mesterséges intelligencia, meg ehhez fogható félelmetes dolog, hogy a Madás ezt csodálatosan megírt, megérezte a falasztéredre, amikor csak az értelem és a értelem vezeti az embert, és a hideg racionalizmus, és az értelem az és a lélek az ma ez megsejtett, és sajnos most ez van, ez a globális idegenség és a digitális technikának van sok jó oldala. Az ember hirtelen tudni akar valamit, szólok a családait, te nézd meg már, hogy ez micsoda, vagy hogy hol lehet ez megtalálni, vagy és meg. De ugyanakkor sajnos rosszra is lehet használni. Rosszra, kegyetlen dolgokra, igazságtalan, rossz indulatú, hát tudod, mint a atommal is lehet sok mindent gyógyítani, és mégis amikor föltalálták, másra használták sajnos.
Ha egy hétköznapi embernek el kell magyarázni, hogy egy karmester mit csinál, hogyan működik, akkor azt hogyan lehetne szavakba önteni, a karmesternek a feladatát, a munkáját?
Sok, nagyon sok rétű. Meg kell tanulni a partitúrát, meg kell tanulni elsősorban. Ki kell bokozni annak a zenei értelmét, meg kell egy kifejezésbeli koncepciót, egy technikai koncepciót. Ugye, mert az is fontos, hogy ha ember együtt ebbe hányszor emeli fel a kezét, négynegyedben osztja-e, vagy nem, vagy egy gyorsítás hogyan bonyolít le technikailag egy megállás utáni továbbmenetet, ezeket technikailag is ki kell venni. És amikor ez megvan, akkor be kell tanítani. Hát most, hogyha opera esetében először az énekeseknek, aztán a zenekar tagoknak, át kell adni, be kell tanítani. A betanítási munka nagyon fontos. Az ember ne hátráljon meg, és ne kelljen megalkudnia, és nem terrorisztikusan, hanem kizárólag a szeretet és a zene és az emberiség fegyverével az embereket oda vezetni, hogy megcsinálják amiről szó van. És utána, amikor már ez megvan, akkor akkor fölteszik a pontot, az ír az előadás. Hát elsősorban félreérzetlenül kell a tempót megadni, hogy milyen sebességben játszanak, milyen karakterben, lassan, gyorsan, szenvedélyesen, játékosan. Aztán van a zenének egy csodálatos a halk nyugalom és a csönd, amit nagyon nehéz megoldani. Szóval ezek, és aztán van ugyanakkor a drámai furiózó, meg a tempesztuózó, a viharosan, meg a dühötten, meg drámai módon. De nem lehet beskatolni, hogy csak ennyi és egy kifejezés van, végtelen. És sokszor azon veszem magam, hogy nem tudom szóba kifejezni magamat, hát a zene az azért zene, mert nem lehet szóba kifejezni. Ha tehetséges zenetudósok esetleg meg tudják magyarázni, hogy miről van szó, de az sem biztos, hogy az úgy van, érezni kell, és ezt a ráérzést kell ezt a sugározhatni a zenekarral, hogy mi történik a darabban, kifejezést ott lenni, átadni, fegyelmezetten és nagyon-nagyon hideg fejjel kell lenni. Többen mondták, én először egy nagyon jó kollégámtól, ó, szegény már régen is, Erdélyi Miklósról hallottam először azt a szót, hogy hideg fej és meleg szív kell a vezéléshez. Fordítva, hogyha katasztrófa lenne. Hogy az ember forró fejjel és a tudatos kontroll teljes hiányával össze-vissza kalimpálna. Ez fontos, hogy tudatosan mindig ott lenni, és ugyanakkor éreztetni a kifejezést, és így vezeti le egy előadást, egy zenekari koncertet, és nem szabad elfelezni, hogy emberekkel dolgozunk. Tehát nem alárendelt, alárendelt muzsikusokkal, annak a klarinétosnak, vagy a kürtösnek épp olyan fontos az a szóló, hogy ilyen jól eljátsza, tehát haragos arcokat, meg tintorokat, meg fejcsóválásokat mellőzik el, mert az elész akarata nem hibázik. Nem, egy énekes sem. Sokszor volt már úgy, hogy egy érdekes bejött, elfelejtett a szöveget, azt sem, hogy mikor, és az eleje után kiment, és nem szólt egy szót sem. Ilyen is van, és ez inkább humoros oldaláról fogja, mint az, hogy ledorogja. Éppen eléggé sok álmatlan éjszakája volt, és volt utána az illetőnek. Éppen elég volt, hogy ember központoság lenni, és mint mindent a szeretet kell, hogy vezéreljen, és az emberiség és a megértés.
Mennyire jelenhet meg a karmesternek a személyisége, az egyénisége a munkájában? Mennyire kell, hogy megjelenjen?
Hát körülbelül ez az, amit eddig megmondtam, hogy segítsen kifejezni az együtt muzsikálást, a kifejezést, és a technika, és ezt megbeszélje az elek, nem rákényszerítse. Szóval hatalmi szóval nem lehet ezt elírni. Ezt mondom, hogy itt arról van szó, hogy a vezénylés és a kíséret és az opera az a hangszeresműnek a kísérete, az a karmesternek a kamarazenéje, az együtt muzsikálás öröme, hogy alkalmazkodni a másikhoz. Nagyon sokszor kell alkalmazkodni. Hiába én vagyok a karmester, az áriákat, és ez még Ferencsik Jánosról tanultam, azt az énekesre kell bízni, és kísérni őt. Ahogy ő énekel, úgy kell, abba a tempóba kell. Mert ő viszi a tapsot, ővi az ária, az alkalmazkodik. Másrészt fináléba, duetbe, recetióba vezetni kell. De egy áriában, és például hát ugye egy-egy darabnak több szerepoztása van. Legutóbb csináltam egy trubadúrt még, amikor ugye még mozgásképes voltam, és sokat dirigáltam, akkor is a Luna Grófot két teljesen más karakterű énekes énekelte felváltva, és tudom, hogy egyik az áriát szélesebben szereti, mert öblös hangja van, másiknak meg mozgékonyabb, erőteljesebb, akkor az nyilván az előre kell vinni tempóban, hogy az érvényesüljön, az energia. És a széles ívű legátót, aki érdekel, az lassabb időt kell hagyni. Azt mondom, hogy itt minden operánál, meg, de nem tudom operánál, mindig gondolkodok ki, mert hát ott dolgoztam, annak tagja vagyok még most is, örökös tag. De a szimfóniáknál is ez van. Egy hangszerszólónál, Újvilág szimfónia, angol kürt szóló, vagy Daphnis és Chloé fuvola szóló, vagy most sorolhatnám. Ott sokszor azért a szólistát, meg a szólistát kell kísérni. Mert az az ő magánszáma, egy faun délutánja fuvolázása, egy ajdanilus partjárjának az oboa szólója, vagy egy trompita szóló valahol Verdinél. Ezeknél mind kicsit alkalmazkodni kell. Tehát társasjáték, egy csodálatos társasjáték.
Van emlékezetes előadás, vagy ami úgy közelebb áll a szívéhez így az emlékeiben, vagy emlékezetesebb zenetarab?
Hát kiragadott nincs. Nagyon sok szép előadást csináltam, a síres énekesekkel. Nem sorolok, nem kezdem el a felsorolását, mert akkor hát, ha igazságnak is többeket kihagyom, de Obrasszava, akkor Nyeszterenko, nem véletlen velük kezdem a kék szakállóval, akkor Bergonci, Capuccilli, Renata Scotto, Anya Szilia, Teo Ádám, sok, nagyon sok, Aragal, sok énekessel dolgoztam, és sok nagyon, nagyon sok híres szólistával is, mint ennek a Kösen Hekedűs, a Gidon Krémerrel dolgoztam, akkor Kertler Endrével, ugye Hekedesek, de nem csak a külföldieket, aztán kere van kiváló muzsikusokkal. Nekem élvény volt, hát ugye legnagyon sokat tanultam Ferencsik Jánostól, mert az ő zenekarában dolgoztam 9 évig, mint üsdobos, ami hangverésre zenekarban, és onnan aztán fölálltam, felvételiztem ebbe az épületbe, és 67-ben fölvettek, és elégeztem 70-ben, és az volt ez a két épület az otthonom, főleg az opera, mert az, hogy a gyökerek még, ott még mélyebbek, de itt is, mind a két helyen már gyerekkoromtól jártam, és itt is ezt, hogy zenekaritag ültem a üsdob mellett, aztán 74-től tanítottam vezettem a stúdió zenekart, és most egyszer akartam mondani a Student Orchestert idegenül, a növendékzenekart. A növendékzenekart, utána énekesekkel dolgoztam, szerepgyakorlatot, akkor korrepetitortal szakon tanítom, és most karmesterképzőtől tanítom. Ez operában is, és tegnap is volt egy nagyon szép jelentőségem, egy Egmont nyitányt vezényeltem az operában nyitóként, és nagyon ritkán még így ülő állapotban, és amihez tudok, amihez nagyjából baton kívülről, hogy a szemem se az igazi, na mindegy, tehát ez most van. És lesz egy koncertem július 1-én, itt egy egész estés a Szent István Gimnázium, Szent István Szimfonikus Zenekarral. És erre készülök, és ugyanúgy izgalommal és ugyanúgy odaadással, mint 60 évvel ezelőtt, sőt, most még több időm van alaposan átgondolni, mert ritkábban vezényelek.
Manapság a klasszikus zene távolabb van talán az emberektől, vagy nem ér el annyira az emberekhez. Mi lehet ennek az oka?
A kínálat fordult meg. Régen úgy a tévében, úgy veszem észre, úgy a tévében, mint a rádióban, jóval több volt a komoly zenei műsor. Jóval több volt a komoly zenei műsor. De még az ilyen műsorokban, mint a Szívküldi Szívnek szívesen, még ott is opera részletek mentek. Egy Wotan búcsúja, Tűzvarázs, vagy Pillangó Nagyária, Trubadur Cigány Kórus, ilyeneket külön. Most én nem nézem le a könnyű zenét, mert azok az is jó zene. Jó zene, és valakok jól csinálják, és az ennek egy ága. Csak most valahogy, például most a gyerekek beszélgetnek, na, jöttök este koncertre, akkor tudom, hogy nem a Bartók Monos négyesre mennek, hanem csápolni a Budapest Centerbe, vagy akárhova, hogy ott nem tudom, melyik együttes fog játszani. Számomra most akkor a koncertfogalma ez jelenti sajnos. És a kínálat fordult meg, és ez érezhető, de azért van remény rám, mert sokszor csinálunk, nem csak én már régebben, de kormosan kollégák ifjúsági koncerteket. A fiam is nagyon sokat vezényel, a ifjúságra a komoly zenébe belevezeti, tehát nincs feladó harcra, mindig az arány, de hát és az embereknek a nyíltabb, egyértelműbb szórakozás egy jó pesgőr ritmusú tánc ritmus. Dallamról nem igen beszélek, mert az inkább a szöveg és a dinamika, mint dominál, de az hogy az embert jobban rabul ejti. Persze lehet, hogy most csak a megszépítő beszél, mert régen is azért az osztálytársaim azok a hogy jöjj vissza hozzám, meg ezeket énekelték, meg amikor a nagy slágereket, amit a nagy-nagy által énekesek, Vámosi János, Zárai Márta, ezek voltak, ezeknek a slágerei voltak szintén, de valahogy úgy éreztem, hogy valahogy, hogy na, szóval nem reménytelen a dolog, mert vannak ifjúsági bérletek, vannak ifjúsági hangversenyek, ahol tele vannak, és azért tudják, hogy ez is létezik. Ez is létezik.
Említette, hogy a hit nagyon fontos az életében. Mit ad önnek a hit, vagy hogyan szűrte át az életét?
Egy biztos alapot, és egy meredéket, erőt és támaszt. Mindenfajta problémában, mindenfajta kényes helyzetben, bármi éri az embert, nem szabad elhagyni magát. És én nem is a nevelés, mert az életnek a folyamata, amikor ahogy kikerültem egy rossz periódusból, ahogy éreztem, hogy megkaptam a mentővet, és utánam nyúlt, utánam nyúlt Jézus, mint az elveszett bárányért. Éreztem is valahogy, vagy fokról fokra, jó, nem, erre neveltek, de inkább az a élet és életnek a csodája, és az egész teremtett mindenség világít, alakította bennem ezt a hitet. Persze ember gyarló, és ez a hit is sokszor ingadozik, és csak mechanikus szokása akar fajulni, de ez ellen kell küzdeni, hogy ez megalapozott konkrét leszem. Ugye van a miségben az a tétel, a krédo. Hiszek. Ez Ferencsik János mondta, akár meg Hámor misét, vagy Mozart misét, vagy Beethoven misét, vagy Verdi requiemet vezényelt, és nem találta elég feszesnek és energikusnak a krédo indítást. Azt mondja, kérem szépen, a krédo nem azt jelenti, hogy sejtem, hanem azt, hogy hiszem. Óriási különbség. És akkor a zenébe is ezt tudja kifejezni például a zene. Hogy más a kréd, hogy a egész liturgikus imákat, a miséknek és a szent daraboknak, egy Mozart requiemnek, vagy egy akár egy Bach oratóriumnak, hogy annak szöge volt, et resur exit, akkor kipattan a zene, hogy kipattan a sírból az egész világ. És akkor nem csak a megváltó, hanem mi is vele együtt. Szerintem ez nagy mértékben hozzásegít, de hogyha konkrétan nekem mindent jelent, és az a hite alapja, és megpróbálok, hogy ez komolyabb legyen, nagyon-nagyon nehéz, nehogy nagyon nehéz, mert nagyon, igazi hit az komoly önuralommal, önfegyelemmel, tűréssel, megértéssel, türelemmel pár kell, hogy párosuljon, és ez manapság sokszor nagyon nehéz. És ilyenkor azért mégis ember, ha for bennem valami, akkor félrevonulok, és eszembe egy imádság, és akkor az rögtön helyre tesz mindent. És ebben reménykedem, hogy most, amikor olyan sok ferdenézet kezd uralkodni a világban, hogy ez a hit ez megvan, és néha nagyon biztató jeleket látok, hogy ifjúsági táborok, hittantáborok, ugye ez nagyon, unokáim is járnak ide-oda, hogy vannak, és megpróbál az emberiség ebből a lelki, hogy mondjam, tartalmatlan és önző anyagias világból valahova egy lelki magaslatokba kerülni. Ezek sokszor pátosztak tűnnek ezek a szavak, és hitremény szeret az ember, hogyha mondja, akkor sokszor mosolyra fordul a gyerekek szája, vagy ugyan már hagyd ezt a hülyes szöveget, vagy nem szabad hagyni. Ez komolyan kell venni, család, haza, ezeket a fogalmak, ez szent, és nagyon nehéz, mert olyan hatalmi harcok vannak a világban, amik ezt nagyon megakadályozzák, és csak a szeretet fegyverével, meggyőzősen, nem erőszakkal. Nem, hogy na, hogy ha te úgy, akkor én is nem. Ahogy Honegger Jean d'Arc című oratóriájában van egy mondat, az én fegyverem mindennél erősebb, mondja már, miközben készül a mágiára, a szeretet. És az ennek ilyenkor csodálatosan emlék. Hogy egy valaki, aki halálra készül, és szeret, és megbocsát mindenkinek, ez csak egy valakire volt képes, aki fölött volt a kereszten, és megbocsátott annak, aki ezt. Szóval ez a példamutató dolog, hogy olyan türelemmel, szeretettel megért. És aztán egy másik, azt hiszed Ferencnek a Isten dicsérete, a Nafinuszában egy olyan mondat, ami egy kedvenc mondatom, és áldjon a szelíd, ki békén tűr, ki enged társának, és a beteg ágyon hálát ad, és ezért méltó jutalmat az égben kapsz. Lehet, hogy ez nem teljesen pontosan, hogy van a szórend, de ezek a szavak vannak. Ezek számomra nagyon nehéz, és sokszor azon veszem vissza magam, hogy bennem is akár egy mechanikus dolog, és akkor már hazugnak érzem magam egész lelki belsejét, és akkor újra sikerül föltöltenem magam.
Igen, hát a lelket is karban kell tartani.
Persze, vigyázni kell rá.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Netrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Máté evangéliumának 10. fejezetének 26. és 27. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. a műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Szent Máté evangéliumának 10. fejezete a 12 kiválasztásával kezdődik. Jézus kiválasztja és magához hívja a 12 tanítványát, a 12 apostolt. Az első 4 versben olvashatunk erről, és tanulhatjuk meg az apostolok neveit is. És azt is jó, ha elménkbe és szívünkbe véssük, hogy ezeknek az apostoloknak a kiválasztása azt jelenti, hogy olyan férfiakat hív magához Jézus, akik vele és egymással lelki közösségben vannak. Ez tehát az apostoli közösség, az apostoli kollégium születése. Például bármennyire is tiszteljük Pál apostolt vagy Barnabást, ők nem tartoznak a 12-be, az apostoli kollégiumba. Tisztelt rádióhallgatók, most idézzük az 5. verstől a 7. versig terjedő részt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, a pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek be. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, elközelgett a mennyek országa. A Mester Jézus tehát kifejezetten megtiltja övéinek a nem zsidó területeken való munkálkodást. A hangsúlyt arra helyezi, hogy az ószövetségi választott nép legyen alkalmas eszköz és közvetítő a többi népek számára. Felelősségről van itt tehát elsősorban szó, és nem kiváltságról, vagy diszkriminációról, a többi népek hátrányos megkülönböztetéséről. Vagyis a választott népnek, a zsidóságnak be kell tudni tölteni üdrendi szerepét, üdvösségtörténeti feladatát, Isten üzenetét, akaratát hitelesen kell átadnia a többi népek és nemzetek minden ember számára. A tanítványok tehát nagyon fajsúlyos, komoly feladatot kapnak, utasításokat, amelyeket teljesíteniük kell. Küldetésük van. Az apostol görög eredetű szó küldöttet jelenti. Tisztelt rádióhallgatók! Jézus, a Mester, bátor tanúságtételre, hitvallásra küldi az apostolait. Idézet következik a 16. verstől. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől, mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak majd titeket. Helytartókhoz és királyokhoz hurcolnak benneteket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy hogyan vagy mit beszéljetek, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke az, aki beszél általatok. akkor haláradja majd a testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és halára juttatják őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül. Amikor az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba, mert bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan lesz, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Beelzebulnak nevezték, mennyivel inkább a háza népét. És itt jön, tisztelt rádióhallgatók, elmélkedésünk szakasza, de a kontextus, a szöveg összefüggés különösen is fontos megítélésem szerint, ezért is volt ez a hosszabb lélegzetű idézet. Így hangzik tehát elmélkedésünk mostani helye. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódnék, amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Arra bátorítja a tanítványait, az apostolait elsősorban, de mindenkit, minket is mai apostolait, hogy a titokban kapott tanításokat, az igazságot vagy az üzenetet ne tartsuk meg magunknak, hanem nyíltan, mindenki számára halhatóan tárjuk a nyilvánosság elé. Miért is mondja a Mester és Úr, hogy amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön? A háztetőnek van egy szimbolikája, egy fontos jelkép szerepe. Az ókori Izraelben a háztetők laposak voltak, Palesztinában. És közösségi térként, magaslati pontként szolgáltak, ahonnan az üzenetek messzire elhallatszottak. Jézus tehát minnyájunknak feladatul, küldetésül adja, hogy bátran valljuk meg az ő üzenetét, evangéliumát, és a lelki életünk, a vele való bensőséges kapcsolatunk abban öltsön testet, hogy bátran hirdetjük, és minél szélesebb körben, különösen a mai világban, hogy egyedül Jézus Krisztus az Úr, egyedül ő tud tartalmas, értelmes és boldog életet adni.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!